kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Veszprémi Főegyházmegye történetének fontos eseménye lesz 2025. április 26-a, Bódi Mária Magdolna boldog avatása. Október 26-án Magdi tisztasági fogadalmára emlékezve fél éves lelki készület kezdődött az egyházmegyében. Michael Wallace Banach érsek Magyarország apostoli nunciusa ünnepi szentmiséjével. A kiemelkedő eseményre való lelki felkészülést kommunikációs eszközökkel is támogatja a Veszprémi Főegyházmegye. Hagyományos és interaktív megoldásokkal is igyekszik minél többeket bevonni. Emellett látványos vizuális elemek alkalmazásával is hozzájárul az egységes, hatékony kommunikációhoz. Így új logó és honlap is készült a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására való felkészülés jegyében. Berta Tibor dandártábornok püspök katonai ordinárius főcelebrálásával október 27-én délelőtt szentmisét mutattak be a szolnoki magyarok nagyasszonya vártemplomban, amelyet 200 évvel ezelőtt szenteltek fel. Berta Tibor püspök szentbeszédében először a szentírási részeket magyarázta. Az első keresztény nemzedékek abban látták az Ó és az Új Szövetség közötti különbséget, hogy az előbbit test szerintinek gondolták, míg az utóbbit lélek szerintinek. Izrael egyetlen istenének egyetlen temploma volt, a jeruzsálemi, amely kövekből épült. Az Új Szövetség főpapjának, Jézus Krisztusnak templomát azonban nem emberkéz építette, az a mennyben van. A benne bemutatott áldozat egyszeri és mindenkorra szól. Isten örök és érvényes temploma maga az ember, hangsúlyozta a püspök, hiszen a test a Szentlélek temploma. Minden szentek és a halottak napja környékén a polgárőrök az évtizedes gyakorlatnak megfelelően az idén is folyamatosan bűn és baleset megelőző járőrszolgálatot látnak el a temetőkben, sírkertekben és az urna temetővel rendelkező templomok környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség. A közlemény szerint a polgárőrök a rendőrség szakmai felkérésének és a helyi sajátosságoknak megfelelően fokozott és folyamatos járőrszolgálatot látnak el a minden szentek és a halottak napját megelőző és szükség szerint az azt követő napokban is, a temetőkhöz, sírkertekhez és más kegyeleti helyekhez vezető utakon. Vásári Tamás Kossuth Díaz zongora művész karmester a Gondos Óra program 700 ezredik felhasználója. Megvan a 700 ezredik felhasználója a gondos órának. A Kossuth Díaz zongoraművész karmester Vásári Tamás is beszerzett magának egyet. Ezzel a 65 év felettiek számára ingyenes eszköz felhasználói száma mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen jelen volt Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az őszi lombhullás kapcsán a téli álomra húzódó sünök védelmére hívta fel a figyelmet. Kiemelték, hogy a lombhalmokat és rőzserakásokat ilyenkor csak óvatosan szabad megbolygatni az emlősök érdekében. Közleményükben azt írták, hogy a kertek, parkok rendezése során összegerebjézett, ideiglenes levél és rőzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára, amely melyek téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken. Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az előzetes adatok szerint a 42.312 jogosult hetedikes lány közül 34.155-nek a szülője kérte a térítésmentes humán papilloma vírus HPV elleni védőoltást a 2024-25-ös iskolai kampányoltás keretében, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Biedermeier korszak mindennapjait mutatja be a Nemzeti Galéria új kiállítása. Több mint 300 műtárgyat, köztük magyar és osztrák festményeket, grafikákat, bútorokat, viseleteket és egyéb használati tárgyakat felsorakoztatva tárja a közönség elé a 19. század első évtizedeinek mindennapjait. A Magyar Nemzeti Galéria Biedermeier mindennapok, művészet és polgárosodás a 19. századi Magyarországon című időszaki kiállítása. Végül az időjárásról. A fátyolfelhők mellett nagy területen terjeszkedni kezd a réteg felhőzet, emellett köd képződik, a ködös tájakon szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az új ember október 27-i száma, a tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire, gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az imádott és elfeledett. Mécs László költészete. Papköltő és előadó művész. Ritka együttállás, tipikus magyar művészsors. Rajongói az egekbe emelték, Adi örökösének nevezték, támadói és irigyei a testi és lelki megsemmisítésére törekedtek. Trianon után saját verseinek előadásával öntött lelket a kétségbe esett magyarságba. Felvidéki, erdélyi körútjait francia és belga meghívások követték. A Sorbonon például 700 ember előtt szavalt. Verseit napilapok hozták, idegen nyelvekre fordították, kötetei jelentek meg. Rendkívüli sikereit a kisebbségi sorban élő magyarok között aratta, míg a Csonka Magyarország hivatalos irodalmi elismerései rendre elmaradtak. Mécs László, a premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő, előadó művész volt, akinek hivatása egybefonódott költészetével egy igen tragikus történelmi időszakban. Sorsa Hernád Szent Istvántól Pannonhalmáig 1895-től 1978-ig ívelt. Középiskolát Kassán végzett, magyar-latin szakos a Pázmány Péter Tudományegyetemen volt. 1914-ben kérte felvételét a premontrei rendbe. Jászóvár, Nagykapos, Királyhelmec voltak fiatalkora állomásai. Előadó körútjai a környező államokban rendkívül sikeresek voltak. 1941-42-ben a Vigília című folyóirat főszerkesztője lett. 1945-ben azonban elhallgattatták. 1953-ban többszörös röpiratok terjesztésének vádjával 10 évi börtönre ítélték, melyből 3-at töltött le. 1956-ban rehabilitálták, majd újra lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978-ban ünnepelte pappá szentelésének 60. évfordulóját Pannonhalmán. Nem sokkal később ugyanitt meghalt. Most hallgassuk meg arszpoétikáját. Vadócba rózsát oltok. Május. Rózsáló reggel. Remény, ígéret, harmat. A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószán jött ma kedvem, apostolok lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olban pitymallatot rikongat, az égbe furt pacsirta fittyethány éji gonnak, dalától messzerebben bimbóról bánat szender, a ház előtti kertben, a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vad formája és nézése. A fél szemére vak, és helyén gödör van vésve, haja nyíratlan, félőz, bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok sorsára, s kérdem, mi jót csinálgat bácsi? Zord bömbölő beszéde minden zugot betölt, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert, s amerre nézek, 100 rózsa rózsa hátán, ráfutva fára, falra, ribiszkén ül salátán, vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel egy se fösvény. Közöttük ül, szemezget, e fél szent, félig őrült, s beszélni kezd, lemecve egy vadhajtást a tőrül, az élet mosolyogva száguldott hajnalhintón, harmatja, csókja égett minden új emberbimbón, s diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták. Fiam, szemem kilőtték, s mit elrontottak ők, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog, s még lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból, bátyám, én lelket oltok az evangéliumból, midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Mécs politikai szereplése. Jobboldali érzelmű volt, és természetesen lelkesen üdvözölte a felvidék Magyarországhoz való visszacsatolását. Életét a fasiszta és a kommunista diktatúra politikai légköre is veszélyeztette, és így is Babits kritikája megkeserítette. Először akkor került bajba, amikor 1945-ben tudta nélkül megjelentették a Vigília akkori szerkesztői a Hitler ellenes versét, amelyben a Führert holdkórosnak nevezte. Íme a költemény, amely miatt a költő majdnem Auschwitzba került. Imádság a nagy lunátikusért. népek éje. Halk haláltánclanton játszik a hold, mint sátáni fantom. Európa történelme kormos tornyán egy holdkóros megy a holdhoz. Biztos lépte, mintha szállna szárnyán, glóriázza vérpárás szivárvány. Bizton lép. Holdkórost, égő aggyal megáldottat, véd egy külön angyal. Jaj a nyárspolgári józanoknak, kik nem lettek részeg megszállottak, s úgy indulnak a holdkóros láttán, hős ő, hajszál biztos, mint a sátán. Úgy vezet megszállott milliókat, mint ki szem nem látta földi jót ad. Európa történelme tornyán zeng a vér, mint víz esőcsatornán. Imádkozzunk érte emberek. Míg a holdfantomra rámered, élünk úgy, ahogy. Most ne vezesse sorsunk más, költőse, bölcse, szentse. Meg ne szólítsd Isten, feltalál ébredni, s jön a világhalál. Mécs, mint jóhiszemű ember, szívesen adta oda verseit előadásra, olvasásra, és bizony gyakran visszaéltek e bőkezőségével. Ez az eset is bizonyítja ezt, és a többszörös röpiratterjesztés, amellyel 1953-ban vádolták, ennek a nagyvonalúságnak és bizalomnak volt köszönhető. A Fogoly bíboros című műve Mincenti Józsefről szól, és rávilágít a korszak lényegére. Mécs László, a Fogoly bíboros. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót soroz, ti szabad népek, Moszkva börtönéből üzen nektek a Fogoly bíboros. Egyedül álltam Istennel hazáért, hogy ránk szakadt a gyilkos Ázsia. De boldog asszony zsoltárát zokogva velem jött népem millió fia. Gyilkos erő bár eltörte a kardot, Krisztus keresztje magasba tartott, szent égi jellet a Tisza táj felett. Ti szabadok, ti gondtalanul alvók, az én keresztem védett titeket. Úr Krisztusért így szemben egy világgal óvtuk elromlott árva kis hazánk, hogy véres testünk gátját át ne törje a tankcsordákkal járó szolgaság. Krem Cézárja küldhette az átkát, ha nem marad más, csupán az imádság. Csak Isten fent a halk csillagokon, és én tudtam, hogy népemnek az égből a szabadságot leimádkozom. Muhinál Ugrin, Tomori Mohácsnál vártam én is, hogy mozdul a világ, s nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát. Hisz azt védtük itt, ami a tiétek, a lelket, mely az oltáron égett, de karácsony éjjelén kialudt a fény, s magam maradtam, mint egykor a mester, a Golgotának égbe nyúlt hegyén. S rabbá lett népek sóhaj viharával üzenek át az óceán felett. A szó, a színes, biztató ígéret nem elég már, ha nem követített. Éjfélre jár, s a rendült földnek hátán felétek indul poroszlónk a sátán, a szabadságért, ha harcolni nem mer, ha elhagyja az Úr Krisztus vitézét, szolga lesz a földön minden ember. Mert minden nap itt egy új bitót ácsol, minden óra egy új börtönfalat, minden tűnő perc elrabol egy lelket, s Krisztus nyájából semmi sem marad. Ha halljátok, hogy lánc csörög a földön, ha érzitek, hogy most zárul egy börtön, hóhír kezén, ha áldozat zokog, ébredjetek, ti gondtalanul alvók, hisz a mi sorsunk a ti sorsotok. Ha nem segítek, összedől a templom, és rabot szül a tört szívű anya, és 48 dicső csillaga helyén ott ég majd Sztálin vörös csillaga, hogy ki ne hunjon lelketek fénye, s a világnak utolsó reménye, ki még a szabadság képébe látsz, szabadság népe, tettel és imával ronzsd le a véres börtönök falát. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön, a mártírokból légiót ostoroz, ti szabad népek, Moszkva bilincséből üzen nektek a fogoly bíboros. Később persze rehabilitálták, mint ahogy Illyés Gyula is, miután mélyen megbántotta, mint költőt. Mécs László így írt egy levelében Könnyű Lászlónak. Illyés Gyula nem lett nagyobb költő azáltal, hogy Legyen világosság című 6. kötetemet lepocskondiázta a Nyugatban, s főképp kifigurázta szociális érzékenységemet, jelezve, hogy a harmadosztályú vasúti kocsiban nem azért költöttem fel a padon elnyúló munkást, hogy éljen, de azért, hogy helyet csináljak magamnak. Hát így van ez, Laci. Lehet írni így is, úgy is, de minden gonosz indulat visszafizetődik egyszer. A költő a támadások miatt elkeseredve a 60-as években visszavonult, és belátta, hogy a magyar sorsot nem csupán mi igazgatjuk. Emlékeinek élt, és készült az örökké valóságra. Ekkoriban írta a Piros Csizmán őszi harmad című versét. Egyenes még jó gerincem, a lelkemen törés nincsen. Feszül még a lábam izmán mérföld lépő piros csizmám, de a csizmán őszi harmat, mázsás sólyú a könyharmat. Boszorkányság fonja sorsom a fekete párka orsón. Vágyam, csizmám, megkötötték pókhálókkal senki törpék. Menni kéne, ezer út van, s itt rekedtem Liliputban. Se tova, se té, nem visz már mesékbe piros csizmám. Örökségem verik dobra, s én nézem, mint bánat szobra. Vagy topogok egy helyt körbe, mint pányvásló mindörökre. Szívem szállna, mint a darvak, s vágyon, csizmán, könnyes harmat. László utolsó napjairól így írt Csévarga István irodalomtörténész egyetemi tanár a Vadócba rózsát oltott című tanulmányában. Elgondolkodtató és felemelő az Illyés kontra Mécs vita történetének záróakkordja. 1978. szeptember 15-én Illyés egy készfogás idejére meglátogatta a költőt. Szótlan találkozás volt ez, a szemek beszéltek helyettük. Illyés Gyula búcsúzóul mentegetőzve zavartan szorította meg a csontalan kezet. Békejobbot nyújtva jókor érkezett, a sugaras dicsőségből a mellőzöttségbe szorult egykori vitatás ágyához. A kolostor cellájának fehér és kék ragyogásában helyreállt közöttük a személyes béke. Mécs László 3 nap múlva meghalt. Korzenszky Richárd közlése a látogatás történetének anekdotikus végkifejletéről. Illyés abban a tudatban távozott, hogy alig ha ismerte őt föl Mécs László. Pedig a találkozást követően Mécs csendesen megjegyezte, azért rendesebben is felöltözhetett volna ez az íjés. Mécs László, üveglegenda. Sem sivatagban, sem őserdőben nem lakott, emberi örömök alá mágiákat nem rakott. Ruhája rendes volt, s nem csupa folt, és mégis remete volt. Haját megfésülte, fehér neműt váltott, kalapjához tűzött jószagú virágot, nem hervasszá orcáját, mint az őszi hold, és mégis remete volt. Járt a munkásokhoz, járt a szántókhoz, járt menyegzőbe, temetésre, tengeri hántókhoz, ragyogott szeme, ha harmonika szólt, és mégis remete volt, nem volt rejtély, titok. Mindenki megnézte, mindenki szerette, mindenki becézte. Meleg, virágos ág volt, nem suta holt, és mégis remete volt. Nézte, szagolta, ízlelte, tapogatta a százszínű, százízű, százhangú világot, s hallgatta, tudta, mit árul ezer emberi szív, ezer emberi bolt, és mégis remete volt. Lakott Berlinben, Budapesten, gazdagban, Páriában, lakott Erdélyben, Erdőben, Pálban, Gyulában, Máriában, ezer húrú hárfája ezreknek szólt, és mégis remete volt. Ölelni akarta ezer édes Inda, de üvegbúra védte, üveglegenda. Átlátszó magánya mindig ráhajolt, és azért mindig remete volt. Mécs László, a kirándulás elmaradt. Az izgalom megszállta a falut. 110 gyerek ma éjjel nem aludt. 110 gyerek ma ébren álmodott, valaki vert egy nagy gyerekdobot, és meneteltek az áldott mezőn, játékra, szabadságra, éhezőn. Szép volt az erdő, a latorcapart, mindenki játszott úgy, ahogy akart. Sok szívpuzrán megnyílt a kislakat, s lődöztek arany kacajnyilakat. Nagy tüzeket raktak, lobogott a láng, körül táncolták, s mondták, is pilánk. Magas fák mászni hívtak bátrakat, fényből verték az örömsátrakat, volt labdaverseny, volt versenyfutás, csuporttöréshez kellett nagy tudás, felhőtlen égből hult cukoreső, édes lett sok száj, sok cukorleső. Egy virágzó vadkörte megörült, mert sok gyerek alája tömörült, s a lombok közt is ült pulyácska sok, s plébános úr pósából olvasott, fürödtek is, külön lányok, fiúk, apró hajókat vitt a vízi út, ugrált az 50 messzelen kölyök, 50 mozgó test vízben víz fölött. Így volt, 110 gyerek így álmodott, így kellett volna lenni, s a dolog elromlott, hogy megjött a virradat, esett, s a szép majál is elmaradt. Iskolaudvar, az eső pereg, az éggel együtt sír 110 gyerek, kiérti Istent, titkos terveit, miért ríkatja meg kedvenceit. Most millió vetésnek szomja van, ezer erdőnek szomjas lombja van, sok-sok szegénynek kenyérgondja van, s az Istennek mindenre gondja van. Felhőkannákból mérföldek felett erdőket öntöz, búzát, réteket, s elázik közben egy kirándulás. Sok örömsátor, ábránt, kacagás. Ne sírjatok, aprócska magyarok. Mesénkben mink is így jártunk, nagyok. Akartunk menni szebb jövő felé, s viharsövény állt lábaink elé. Isten küldött egy véres felleget, vérzápor hullott, sírtunk eleget. eláztatta az örömsátrakat, zokogás rázott gyávát, bátrakat. Új, szebb tavaszba, mint a madarak. Készültünk, s a majál is elmaradt. Ki érti Isten titkos útjait? Kedvenceit miért rékatja itt? Újabb kirándulásról álmodunk, s elindulunk, ha kivirul botom. Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejét, úgy ajándékozt anyasága tejét, hogy egyszer földnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek. Szíve ment előttem előre, követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltát mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
A ronka szemű menyecske.
Volt egy öreg király, annak három fia. A király már olyan öreg volt, hogy nem volt képes kimenni az udvarából, és templomot építtet az udvarába, hogy hát ő ottan menjen az istenházába. Mikor elkészült, egy reggel madár szólalt meg a torony tetejében. Mikor a király meghallotta a madár szólását, annyira megifjodott, mint egy 20 éves legény. Szólt a fiainak, hogy fogják meg a madarat. Fel is ment a legidősebbik. Mikor tette volna rá a kezét, a madár elrepült. Utána nézett. A messzi távolban látott egy erdőt, úgy látta, mintha ott szállott volna le. Édesapám, láttam, ahova repült, menjek utána. Segíjen az Isten fiam, mentől gyorsabban hozzad a házunkhoz. Jó estire érkezett az erdő szélibe. Tüzet rakott, s kezdett vacsorázni. Vacsorája közben ott szaladt el egy róka. Eredj, kutyám, fogd meg azt a rókát. A róka azt kívánta. Légy kőbálvány kutyástul együtt. Úgy is lett. Második reggel a középső királyúrfi ment a torony tetejébe a madárért. Ő is csak azt látta, amit a bátyja. Mikor lejött a toronyból, azt mondta. Menjek utána. Mikor az erdőbe írt, jó este volt. Ő is vacsorázni kezdett. Vacsora közben ott szaladt a róka ugatva. Eredj, kutyám, fogd meg azt a rókát. A róka azt kiáltotta. Légy kőbálvány te is, kutyástul, lovastul együtt. Harmadik reggel szintén szólott a madár. Felment a legkisebbik királyúrfi, de a madár ismét elrepült. Szintén ő is csak az erdőt látta, mint a két bátyja, hogy a madár oda ment. Ő is útnak indult. Mikor odaírt, öreg este lett. Ő is tüzet tett, és vacsorált. Közben ott szaladt a róka ugatva, ő pedig azt felelte. Gyere ide hozzám vacsorára. Szívesen elmennék, de félek a kutyától. Sose fíj, megkötöm. Hogy a vacsorát elvégezték, mondja a róka. Királyúrfi, azt hiszed, hogy a madár itt van ezen a fán? Persze, hogy azt hiszem. Láttam, hogy ide repült. Jaj, kérlek szépen, az a madár még messze van. Hanem ne búsulj, mert elhozzuk. Az a madár a Veres király országában van, ami a 7. ország szíl. Annak a királynak a kertjébe van egy körtifa. A körtifa odvas. A madár benne van az odúban. Oda fészkelt, oda költ. Na, a rókából is lett egy szép fiatalember, és megindultak ketten. Nagyon sok idő múlva megérkeztek abba a városba, amelyikben volt a Veres király palotája. Mikor megközelítik a kertet, mutatja a róka. Mi, királyúrfi, ez az a körtifa. Nagyon vigyázz, mert a madarat megfoghatod könnyen, de mikor lejössz a körtifáról, a körti egész erőszakkal bújik a szádba, s ha megtanálod harapni, olyan csendül a fa, hogy a királyi őrség azonnal talpon lesz. Már érkezett szépen le, de muszáj volt leheletet vegye. Egy körti csak a szájába csapódott, megtanálta harapni. Az őrség azonnal talpon volt, a királyúrfit szépen elfogták. Azt mondja a Veres király.
Né, királyúrfi! Most fel kéne, hogy akasztassalak, mert eljöttél a kertembe lopni. De megkegyelmezek egy feltétel alatt. Mi legyen a feltétel?
A Veres tenger partján van egy gyönyörű épület.
Abban van egy szép király kisasszony. Ha elhozod nekem, szabadon bocsátlak.
Egy életem, egy halálom.
Megpróbálom.
Úgy megmondtam, most szintén nagyot vállaltál. De most már nem bízom rád, magam vállalom el. Te írted, megteszem, mert igaz voltál hozzám, nem mint a bátyáid. Mentek ők, mendegéltek. Elértek egyszer a Veres tengernek az innenső partjára. De az a szép épület, meg a kisasszony túl volt. Leszakaszt a róka egy parti laput, azonnal egy csónakot csinál belőle, evezőt. Beleülnek mind a ketten, átmennek a tengeren. Mikor a túlsó partra értek, megrúgja a róka a csónakot, a csónakból lett egy pár aranycipő, a rókából pedig egy öreg suszter, a szakálla, mint a kender. Elkezd a róka ott sétálni az aranycipővel a szép palota előtt. Rákiált a kisasszony.
Te szegény suszter, hozd fel azokat az aranycipőket, hadd vegyem meg!
Bocsánatot kérek, én nagyon öreg vagyok, nem tudok fölmenni. Méltóztassék lesétálni a kisasszony, s próbáljuk fel itt.
Leszaladt a király kisasszony, fölpróbálja a cipőket. Hát, uram fia, úgy talál a lábára, mintha onnan nőtt volna ki. Akkor az öreg suszter elkiáltja magát.
Hip-hop, kis cipőm, ott legyünk mind a hárman, ahol én akarom.
Azonnal a tenger túlsó partján lettek. Mi azért jöttünk, hogy elvigyük a király kisasszonyt a Veres királynak.
Ösmeri-e? Hogy ne ösmerném? De én ahhoz nem megyek, inkább meghalok.
Elséges kisasszony, hát aki itt van velünk, király úrfi, ezt se szeretné?
Dehogy nem, egész boldognak éreztem magam, azt hittem, ennek a részére vagyok megszöktetve.
Egyet se búsuljon, kisasszony, ennek lesz a felesége, s leszek én a veres királyé.
Mikor megérkeztek a veres király városába, átbucskázott a róka a fején, lett belőle egy kisasszony, éppen mint a másik, hogy akárki rájuk nézett, nem tudta őket megkülönböztetni. Mikor meglátta a veres király a kisasszonyt, húj, de nagyon megörült. Azonnal összeszedette a minisztereket, minden jó barátját, kezdenek lakodalmat csinálni. Mikor az asztalnál ülnek, azt mondja egy úr a többi közül. Ez a felséges királyné kifogástalan. De egy kis hiba mégis van benne.
Ugyan kérem, mi lehet? Hát még ebbe is hibát lehet keresni, kiben nincs.
Ebben, uraim, semmi egyéb hiba nincs. Csak az, hogy róka szemű. Ki ne szígyelje magát, mikor szemébe odavágják, hogy róka szemű. Szépen lehúzta magát az asztal alá a menyasszony, átalvetette magát a fején, lett belőle egy nagy lompos farkú róka, kiszaladt a szobából, menekült, amerre csak tudott. Mire a vendéget magukhoz tírtek, már csak hűlt nyoma volt. Mentek szépen hazafelé hárman. Mikor az erdőszélben mentek el, ahol neki a királyúrfi vacsorát adott, azt mondja a róka.
Látod azokat a kőbálványokat? Azok a bátyáid, lovastul együtt.
Hogy kerültek oda?
Bizony, barátom, azok reám uszították a kutyákat. Én varázsoltam őket kőbálványnak.
Szeretnéd, ha élnének?
Hogy ne szeretném, hisz mindenki a testvérit köteles, hogy szeresse.
Jól van, én feltámasztom, de te meg fogod bánni.
A róka oda megy a két kőbálványhoz, megcsapdossa őket, és azt mondja.
Keljetek fel, és íjjetek!
Azonnal talpra állott mind a kettő. Azt mondja a róka. No, drága király úrfi, többet nem menyek véletek. Elbúcsúztak egymástól, s a róka elment. Mentek ők aztán négyen hazafelé. Béállott a gyűlölet.
Hát illik ez, hogy a legkisebbik házasodjon meg legelébb.
Ők, ha lelépnek a földről, akkor se kapnak olyan gyönyörűt. Elhatározták, hogy megölik. A legnagyobbik királyúrfi neki súnyított a kardjával, s leütötte a fejét. Aj, de a róka tudta, hogy így lesz. Szalad és látja, hogy a feje messze van hengeredve a testtől. Szalad erre, szalad arra, látja, hogy jön egy kígyó forrasztó fűvel a szájában.
Hoppá, te kígyó, adjál egy kis forrasztó füvet! Dehogy adok, hét esztendeig kerestem!
Megtapotta a róka a kígyónak a farkát, kifutta a forrasztó füvet a szájából, a róka felkapta, szaladt vele a királyúrfihoz. Szépen bédörzsölte a nyakat mind a két oldalról, visszaillesztette. A királyfi kinyitja a szemét.
Jaj, mennyire elvalék aludva!
Elvalál aludva örökre, ha én nem volnék, te aludnál, mint a világ, s még két nap. Ugye megmondtam, hogy a bátyáid megölnek, s elveszik a feleségedet. Ezentúl vigyázz magadra. Áldjon meg az Isten.
A róka eltűnt, mint egy szellem. Hazaérkezik a királyúrfi az édesapjához. A kicsi madár még mindig a kebeliben volt. Fölteszi az óra tetejébe. Elkezd a madár gyönyörűen szólani. Felugrik az öreg király teljesen megfiatalodva.
Kedves fiam, melyik hozta ezt a madarat?
Édesapám, én hoztam, mondja a kisebbik.
Hát mit kívánsz a két bátyádnak?
Felséges atyám, adjon nekik pénzt, paripát, boldoguljanak, ahogy tudnak. Itt nem akarom látni őket soha.
A két királyúrfit kiűzték az országból. A kisebbik elvette a feleségét. Még ma is élnek, ha nem hódtak meg.
Kedves gyerekek, a Róka szemű menyecske című magyar népmesét hallottátok. Felolvasta Bodrogi Gyula. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az imádság művészetéről elmélkedik Szabó József atya, Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa. Műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. A műsort Grunda János szerkesztette.
Az imádság művészetét tanuljuk. A következő imamód az elmélkedés. Szent Lukács evangéliumának második fejezetében olvashatjuk, hogy miután a pásztorok elmentek a betlehemi barlangba, istállóba, akkor beszéltek arról, hogy mit hallottak erről a gyermekről. És ezt írja a Szentírás Máriáról, Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkodott rajtuk a szívében. Hát ez röviden az elmékelésnek a lényege. A szívünkbe vésni, elgondolkodni rajta, vagyis ízlegetni a szavakat, megérteni, befogadni, és az életemben megélni, hogy az Isten mit is akar nekem mondani, amit mond, azt miért mondja. Ezért, ha egyszerűen akarnánk megfogalmazni az elmékelés lényegét, az Isten akaratát keressük. Mit mond az Úr? A mi atyánkban imádkozzuk is, legyen meg a te akaratod. De ez hogyan tud megnyilvánulni? Valamilyen külső jelet látunk, vagy tudatosan elkezdjük gyakorolni, hogy a Szentírás olvasva keressük az Istennek az akaratát. Ez így néz ki röviden, hogy olvasom a Szentírást, például az evangéliumot, és hogy egy szentírási rész után elgondolkodom rajta, hogy Jézus ezt miért mondja? Miért olyan fontos ez számára? Nekem mit akar mondani? Pedig nekem is mondja, hiszen minden emberhez szól. Mi ennek a lényege? Egyáltalán értem, hogy Jézus ezt miért mondja, vagy hogy is kell ezt megérteni? Jézus mit értett rajta? Sok kérdés előjön. Ezért először szeretném megérteni Jézusnak a szándékát és a lelkületét, és utána pedig megvizsgálom a saját életemben. Mit jelent ez? Én hogyan élem meg ezt a törvényt, vagy hogyan nem? Például az ellenség szeretet, vagy valaki megárkoz, én mondok-e áldást, vagy csúnyákat mondok rá, vagy valakit lejáratok, és akár verbálisan is bosszút állok rajta, azért, mert ezt is ezt mondta rólam. Vagy hogy az Isten ne is kérjen ilyet, hogy én ezzel az emberrel jót tegyek. Hogy vagyok én ezzel? És persze ebből sokszor feszültség támad bennem, mert az Isten szava szép, jó, de radikális is. Én pedig sokszor belül nem értem a lényeget, úgy középszerűvé tudok válni, vagy langyossá tud válni az ima életem, ezért elég ijesztő, amit Jézus mond. És úgy tűnik, hogy én ezt nem tudom megélni. Jézus olyat kér, ami lehetetlen, és azt hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy emberek nem elmélkednek, hogy nem akarok szembesülni azzal, hogy az Úr mit akar tőlem, vagy amit akar, az milyen szinten, milyen mélységben, milyen radikalitással. És ez a félelem eltávolíthat attól, hogy dehogy gondolkodom én arról, hogy mit mond Jézus, mit ért ő ezen. Utána szembesülnöm kell azzal, hogy én nem ezt teszem, nem is akarom, nem is tartom jónak, meg nem is fogom megtenni. De inkább ezt nem akarom kimondani, hanem csak egyszerűen félreteszem az evangélium szavait, vagy csak a felszínen értelmezem őket, és utána úgy tekintek rá, mint egy régi szövegre, több mint 2000 éves, és azóta már ez lejárt, nem az én életemre vonatkozik. Az elmékelés pedig arról szól, hogy megértve az Úrnak a szándékát, a szeretetét, a lelkületét, először befogadom az örömhírt. Azt hiszem, hogy sokan szenvednek attól is, hogy elolvasnak valamit, és utána nagyon nehéznek tűnik, vagy időnként még embertelennek is. Például, aki nem utálja apját, anyját, testvéreit. Hogy mondhat ilyet Jézus? Dehogy utálom, hát hiszen őket szeretem a legjobban. Vagy mit jelent az, hogy az Isten szeretni? Hát sokkal könnyebb szeretni például valaki a feleségét, férjét, gyermeket, unokát, sokkal közelebb van érzelmileg hozzám, mint például Jézus, akit persze szeretünk, de nem látom. Legfeljebb szobrokat látok, nem úgy tudom szeretni, másképp tudom szeretni. Akkor hogy szeressem én jobban, mint a családomat? Előjönnek kérdések, és az a fajta feszültség, hogy ezt nem lehet megélni. Ilyet nem lehet csinálni, ilyet Jézus sem kérhet, ez lehetetlen. És amikor azt mondom, hogy ez lehetetlen, egyrészt igazam van, mert az Isten számára minden lehetséges. Csak az ő erejével tudok sok mindent megélni. A másik pedig, hogy lehet, hogy azt az evangéliumi részt én nem értem, vagy félreértelmezem, vagy van bennem valami értelmezés, hallottam valakitől, de az meg elég ijesztő tud lenni. Vagy például mit jelent szüntelenül imádkozni? Mondjam a rózsafűzét éjjel-nappal, de családom van, dolgozni kell, munkahelyem van, este jól lenne egy kicsit pihenni, és hát hol tudok én imádkozni? És amikor valaki ezen megbotránkozik, vagy azt mondja, hogy ne, ezt most abba hagyom, nem akarok elmélkedni, és megint mi ennek a feszültségnek az oka, hogy nem érti, nem értem ezt a szentírási részt, vagy ahogy értem, az eléggé ijesztő, ezért nem akarom ezt megtenni, de máshol sem akarok elmélkedni, nehogy így járjak, mint ahogyan most jártam. És olyan szépen lehet, hogy az evangéliumot olvasva haladni arról, hogy Jézus mit mond, és amikor imádkozom róla, nem mindig egyszerű, de mindig azt keresem, hogy mi ebben az örömhír. Hol van ebben az öröm? Az Isten jósága, szeretete, hogyan aranyozza be az életemet ez is ez a szentírási rész? Hogyan tesz szabaddá? Hogyan ad nekem örömet? Mindenképpen, hogy kell legyen valamilyen gyümölcse, még ha először fájdalmas is. És így sokszor meg kell küzdenem szentírási részekkel, időnként hozzá is kell olvastom. Vannak például nagyon jó könyvek, amik magyarázzák akár az evangéliumokat külön-külön, vagy más szentírási olvasmányokat, és elindul egy tanulási folyamat is. Most már nem csak, hogy amit értek, értek, amiről a pap prédikál, valahogy nagyjából itt képbe vagyok, de én több erőfeszítést nem teszek. Jó van úgy, ahogy van, elég az nekem. És a keresés az már egy intenzív kapcsolatot jelent, hiszen Jézust meg akarom ismerni, és meg akarom szeretni jobban. Nem elégszem meg azzal, hogy milyen langyos az életem, hanem szeretném őt tiszta szívből szeretni. Ezért olvasom a Szentírást, és legtöbbször csak keveset kell olvasni. Sokszor egy szó vagy egy mondat is elég, akár egy napra vagy egy hétre, mert annyira megragad, vagy az értelmét, ahogyan vizsgálom, olyan sok ajtó nyílik meg, olyan gyönyörű virágokat hoznak egy-egy mondatok, hogy elég nekem most egy mondat, amit Jézus mond. Például, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki életem is az evangéliumét elveszíti, megtalálja ezt. Veszítsem el az életemet? Hát mit ért rajta? Ha elveszítem az életemet, semmi motivációm, belső erőm nem lesz. Akkor mit tudok én csinálni? Elmegy még az életkedvem is. Mi az, hogy az életemet adni? Mit ért ezzel Jézus? Halljak meg, tehát nem lett mindenki vértanú, meg hál' Istennek nem is akarok meghalni, meg van családom, akiket szeretnék szeretni. És amikor megbotránkozom rajta, ez annak a jele, hogy nem értem. Nem értem, hogy Jézus mit mond és miért mondja ezt számomra. És ezért veszem a bátorságot, utána megyek. Olvasok hozzá, akár megkérdezem a papot, vagy valaki, aki teológiát végzett, hogy ez mit jelent. És persze, amikor megmagyarázzák, akkor már sokkal világosabb lett, hogy ezt a szót azért használják. A görögben, a héberben ez azt jelentette, ez olyan szokáshoz kötődik. De sokszor meg kell érteni más szokásokat is, az abban, annak a kornak a lelkületét, amikor játszódik az evangélium, sok mindent meg kell érteni ahhoz, hogy értsem azt, amit Jézus mond, és persze mindig a következő lépés, hogy erről elgondolkodom, a szívembe vésem, mint Mária, és utána próbálom tettekre váltani. Például ma nem fogok pletykálni, akármi is lesz, én most ma nem fogok senkiről semmi rosszat mondani, sőt, ha valakiről mondanak, akkor azt mondom, hogy vizsgáljuk meg a másik oldalt is. Hát, ha van benne jó is. És lehet, hogy azt érzem, hogy majd szétszakadok, hogy annyira mondanám, meg annyi botránt tudok, meg olyan sokat tudnék mondani másoknak, és most nem mondom ki, mert ez nem visz közelebb az Istenhez senkit. Ezért Jézusom, a te nevedben most csendben vagyok, és most egyfajta halál is ez számomra, főleg aki szeret pletykálni, hogy most nem tudok valamit megbeszélni, nem tudom elmondani, az emberek nem derülnek azon, amit én mondtam. De én az evangéliumot akarom élni. Mi az Istennek az akarata? És utána azt is megértem, hogy a pletyka miért olyan nagy bűn. Ferenc pápa terrortámadásnak nevezi, amit egy közösség ellen elkövetnek, amikor valaki pletykál. És megint csak morzsákat emelek ki a Szentírásból, hiszen olyan gazdagság van benne, hogy az felfoghatatlan. Azonban az elmékedés alapja a Szentírás olvasása, és az a vágy, hogy szeretném megismerni egyre jobban az Istent, az ő szeretetét, hatalmát, és szeretném, hogyha megérteném, hogy be tudnám fogadni, és meg is tudnám tenni az ő akaratát.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban az imádság művészetéről Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát hallották. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!